Krisztus szeretetével köszöntelek titeket, de nagyobban nem tudlak. Ahhoz, hogy gyülekezet erőteljesen Isten jelenlétében tudjon járni, ehhez szabályszerűen kell küzdeni. Így van? Biblia a szabályszerű küzdelemre hív bennünket, erről nemrégében hallottunk is itt igehirdetést, Kis József barátom szolgált. Nézzünk egy ige szakasz meg a korintusiakhoz itt első levélből, és már ki is írhatják majd a tanításhoz az első rész. Annyira belemerültem a témába, hogy rájöttem, hogy nem lehet befejezni egy alkalommal, viszont a téma fontossága megköveteli, hogy mélyrehatóan foglalkozzunk vele, és ne nagyoljuk el. És így a félre ismereteket, meg félre értéseket elkerüljük, ugyanakkor megalapozódjunk a Szentírás tanításában, vagy meg frissüljünk a Szentírás tanításában, ami nagyon gazdag és bőséges ebben a témában. Tehát az idővel jól gazdálkodva igyekszem haladni majd, és két találkozáson végignézni veletek a témánkat. A korintusiakhoz itt első levél 5. rész 11. versétől olvasom Isten igéjét. Álljunk fel, jó? És így hallgassuk meg Isten igéjét. Most ez van bennem. Isten és az igé jelenti tiszteletből. Pontosabban ezt a tiszteletünket most így fejezzük ki. Kövessétek is, kérlek, az igéket. Most tehát azt írom nektek, hogy ne éljetek közösségben azzal, akit bár testvérnek neveznek, de parázna, vagy nyerészkedő, báványimádó, vagy rágalmazó, részeges, vagy harácsoló. Az ilyennel még együtt se egyetek. Mert mit tartozik rám, hogy a kívül lévők felett ítélkezzem? Nem a belül lévők felett ítélkeztek-e ti is? A kívül lévőket pedig Isten fogja megítélni. Távolítsátok azért el a gonoszt magatok közül. Amen. Foglaljatok helyet. Eddig Isten igéje. Két alkalommal próbáljuk részletesen megnézni ennek az igének a tanítását, tehát minden elemére ki fogunk térni, és hozzá nézzük az evangéliumokat, Jézus tanítását, és meg fogjuk nézni az ige alapján Pál apostol tanítását is, és az ehhez fűződő apostoli gyakorlatot is meg fogjuk nézni, amely az első gyülekezetben, az első században a Jézus tanításából és az apostoli tanításból gyakorlattá vált a gondolkodásmódot és a hozzáállást is, ami része volt annak a folyamatnak, amit a Szent Szellem úgy végzett a helyi gyülekezetben, hogy az a gyülekezet valóban Krisztus testeként Krisztus mutatta be egyre tisztában és világosabban ebben a világban. Maga a téma négy fő téma közül az egyik. Ennek a bevezetése, a témasorozatnak a bevezetése volt a gyülekezetről való tanítás, ami szintén elhangzott itt. A Krisztus gyülekezetéhez tartozásnak van négy evangéliumi alapelve, ezeket látjátok szintén kivetítve. Az első a megtérés és újjászületés, tehát a Krisztus gyülekezetéhez az tartozhat, akit a Szentlélek elvezetett a bűnismeretre, felismerte Jézus Krisztusban a megoldást, a megváltást, és erre akarati döntést hozott, hogy ő elfordul a bűntől, és Jézus Krisztust akarja követni. Ezt a döntést ő meghozta. Ezt nem a Szentlélek végzi ezt a döntést el, ezt mi nekünk kell megtenni. A megtérés tehát egy válasz az Isten megkeresésére, Isten igére. Beismerem, hogy bűnös ember vagyok, és beismerem, hogy bűnbocsánatra van szükségem, és azt mondom, hogy nem akarok többé így élni, hanem én eldöntöttem, hogy Jézus Krisztust akarom követni. Ennek hatására szül újonnan a Szent Szellem. Galata levélében azt mondja a Biblia, hogy a Isten igének hallásából származó hit alapján kaptátok a Szent Szellemet. Tehát lehetetlen, hogy aki hitre jut, ne kapjon Szent Szellemet azonnal. Mert nem lehet benned üdvözítő hit a Szent Szellem nélkül. Tehát nem, akkor nem lennék képes arról, hogy te ki vagy a Krisztusban, Isten gyermeke vagy. A Szent Szellem az, aki benned az Isten fiúságot elvégzi. Tehát megtérés, újjászületés. Következő a bemerítés, azaz hitvalló bemerítés, tehát a hitre jutott személyeket merítjük teljes víz alá merítéssel be. Az első századtól kezdve a bemerítés gyakorlatát megelőzte egy hosszabb felkészítési folyamat, megalapozták különösen a pogány hátterű embereket a Isten igében, az evangéliumban. Ennek megvan az első századi leírott nyoma is, tehát van egy több témás leírat, ami a görög nyelvből át lett fordítva, és megvan, Didakénak hívják, az, annak egy jó része a megtértekkel való foglalkozásnak a tematikája a bemerítés előtt. Tehát nem volt olyan gyakorlat az újszövetségi gyülekezetben az első században, hogy valaki megtér, és azonnal bemerítették. Ez fontos dolog. Ez nagyon hamar, úgy hívták, katekumen iskoláknak hívták, egy komoly felkészítés történik. Azért, hogy tudja valaki eldönteni, hogy mit is jelent Krisztus tanítványának lenni. Jézus lebeszéli a hívő, a őt követőket inkább, mint sem rábeszéli. Aki az eke szavára teszi a kezét, de hátra tekint, nem alkalmas Isten országára. És több példát mond, aki háborúba indul, aki tornyot épít, vessen számot. Tehát ő nem azt mondta, jaj, úgy érzed, gyere. Hanem gondold végig, döntsd el. De ha komolyan gondolod, akkor tedd oda magad. Ezeket merítették be. A tehervállalás, ugye nincs lidikézéses kereszténység. Tehát nincs olyan, hogy valaki a pulpitoson prédikál, a többi meg ül és hallgat. Egy istentiszteleten ez normális, de mindenkit arra bátorítunk, és arra készítünk fel egy igehirdetésben is, hogy alkalmas legyen a szolgálat végzésére, bekapcsolódjon, ajándéka, képessége, tehetsége szerint belefektessen a gyülekezet életben, szolgálatokban, és hordozza az anyagi terheket is, tehetsége, de leginkább szíve szerint. Leginkább szíve szerint. Géza bácsi azt mondta, megnézve az arakozást, tudom, milyen szellemi állapotban van a testvér. Mert az embernek a pénztárcája tér meg legutoljára. Nyilvánvalóan a gyülekezetben arra is figyelni kell, valaki szükségben van, szegény, olyan élethelyzetben, hogy segíteni kell, erre is kell a szegényekről való gondot viselni a gyülekezetben, nálunk is ennek a rendje ki van alakítva, ez természetes. De ez is az adományokból válik lehetővé. Aztán a gyülekezeti figyelem elfogadása, a negyedik dolog, ezzel a negyedikkel fogunk ma és a következő témával foglalkozáskor ebbe fogunk beletekinteni. Jó, hadd idézzem vissza a gyülekezettel kapcsolatos egy gondolatot, ez a tökéletes vagy ideális gyülekezet, amit várunk vagy elvárunk. Mivel a gyülekezete földön él, és mi is testben élünk, azaz bűnre hajlamos állapotban élünk, megváltatlan testben élünk, és a testnek vannak hajlamai, amelyre a Biblia azt mondja, hogy naponként halálba kell adni, de azért nem mindig sikerül teljesen. Így van. Tehát amíg a halálba adod, aztán megint feltámad, érted? Tehát ez egy olyan dolog, mint a Kejfej Jancsi, mert reggel halálba adod, már lehet délben megint feltámad, érted? És akkor megint halálba kell adni, megint a vércukrod leesik, és az agyadban meg felmegy a gőz. Tehát ugye, tehát ez egy ilyen dolog, ez a földi létnek ez a valósága. Tehát nem lehet a gyülekezet tökéletes, de lehet ideális. Mivel mi sem vagyunk azok, akik gyülekezethez tartozunk, tehát irreális elvárás egy gyülekezettel kapcsolatosan, illúzió, hogy nincsen ebben a problémák, ezért minden gyülekezet előbb-utóbb, vagy időszakonként előfordul az, hogy szükség van gyülekezeti fegyelmezésre. Nem lehet tagja egy helyi gyülekezetnek, aki ezt nem vállalja, azaz nem vállalja azt föl, hogy szóljatok nekem, ha megbolondultam. Én a gyülekezet előjárójának vezetőjének is szoktam mondani, ha megbolondulnék, nagyon kérlek titeket, szóljatok. Ha elmen az eszem, ne hagyjátok rám. Erre szokták mondani ők is, hogy nagyon kérlek, te is szólj. A normális ember az így gondolkodik. Mert nem mindent látsz kívülről. Szükséged van azokra az emberekre, akik ismernek, mégis szeretnek. Tehát ugye nem azoktól fogadsz el ilyen típusú korrekciót, akik soha nem fektettek egy dekácsi az életedbe, és nem szerettek soha, csak mennek, aztán osztják az észneket. Tehát nyilván nagyon nehéz, de nem is normális. Mert hát nem is lát rá az életed, de csak maximum egy epizód alapján ítél meg. Az meg inkább ítélkezés, mint mentés. Az ideális gyülekezettel kapcsolatosan olvastam nektek a múltkor egy gondolatot. Almási Mihály teológiai professzor könyvéből van ez. Ideális gyülekezet lehet, de tökéletes nem. Ez azt jelenti, hogy a Szentlélek megszentelő és megítélő tevékenysége egyaránt érvényesül, akadnak ugyan beteg gondozás, azaz lelki gondozás alatt álló tagok, akadnak haldoklók szellemi értelemben, és lehet néhány képutató, aki színleli a hitet, szeretetet, de amint valami bűn kiderül, megindul a Biblia szerinti intés négy szem közt, néhány testvér jelenlétében, gyülekezetben. S ha a segítő szándékú intés nem ér célt, alkalmazásra kerül a fenyíték, végső soron a kizárás. Az ideális gyülekezetben a Krisztussal közösségben élők vannak többségben. A felhígulás két dolog okozhatja. Egy, ha fölvesznek a gyülekezetbe olyanokat, akik nincsenek közösségben Krisztussal, tehát nyilván gyülekezet tagja csak az lehet, aki megtért, újjászületett, és megpecsételt a hitét bemerítéssel. Egyébként ez így is volt. A bemerítés a gyülekezet tagsághoz tartozó kapcsoló engedelmességi lépés volt Jézus tanításának engedelmeskedve. Már az első pünkösdi kor létező gyülekezetben is ezt látjuk. Tehát nem, és a másik dolog, nem alkalmazzák következetesen a gyülekezeti fegyelmet. Elgondolkodtam a témán, mert ezek ugye egyszerűek. Nem, ez benne a Bibliában, ezt el lehet olvasni. Így van? Bologassatok legalább, éltek, megvagytok. Jó, azért annyira látok, hogy a mozgást fel tudom mérni még hátulról is, tehát nyugodtan bologassatok, vagy integessetek, hogy igen, itt vagyok, veled vagyok. No, furcsa világban élünk. Furcsa világban élünk, mert napjainkban legtöbb dolog több nyilvánosságot kap, mint amit szerintem kapnia kellene. Most finoman fogalmaztam. Új kihívással néz az egyház szembe a gyülekezeti fegyelmezés tekintve is. Ugye egyrészt egyre több az én képzavaros ember, sok törött család, csonka család van, a társadalom betegsége mindenképpen kitükröződik a családokban, és így a gyermekek, majd a felnőttek életében. Pontosan ebből fakad az, hogy előfordulhat a lelki sérelem okozása a helyi közösségben, gyülekezetben is, mert ott is lehetnek defektes emberek, akik nem a normális működés szerint viselkednek a másikkal, tehát ez is előfordulhat a közösségben. Ezzel együtt az én kép zavaros ember, amiről ugye hosszabban tanítottam, és majd egy hatodik záró szolgálatot fogok mondani, de szerettem kapcsolni a témánkhoz, a mait. Tehát amikor valaki ezzel az én kép zavarral küszködik, akkor ennek a torzított szemüvegén át látja az embereket és a közösséget is, és a vezetőkkel szemben is ennek a szemüvegnek a torzítása határozza meg a viszonyulását, néha a vádjai is megjelennek. Vádolja is a vezetőit. Ez a jelenség akadályozhatja a gyülekezeti fegyelmezést. Krisztus gyülekezetében ugye van egy randalírozó, bűnbeesett, rágalmazó ember, akit biblikusan intenek. Négy szemközt biblikusan, majd több szemközti szeretettel hívják megtérésre, és amennyiben a bűnnel terhelt, romboló, vádaskodó ember nem kíván megtérni a viselkedéséből, nincs más választása a gyülekezetnek, mint fegyelmezni, felfüggeszteni vagy kizárni a gyülekezeti közösségből, attól függ, hogy mennyire akar együttműködni. Tehát aki kárt okoz, és nem hagyja abba a gyülekezet közösségének kárt okozást, azt el kell távolítani, tehát az be se teheti a lábát a gyülekezetbe. Aki hajlandó változni, annál lehet alkalmazni a felfüggesztést. Talán majd később erre visszatérek. Ugye, mivel énképp zavarral küszködik a megintett ember, vagy a fegyelmezett ember, ezért a hamis énképére vonatkozó támadásként éli meg a fegyelmezést. És az egész eljárást is igazságtalannak bélyegzi, attól függetlenül, hogy teljesen precízen, kimérten, szeretettel, minden biblikusan történik. Nem ritka ilyen esetben sajnos, azt kell látni a mai világunkban, hogy a megfegyelmezett személy, jogosan megfegyelmezett személy rákiabálja a vezetőkre és a gyülekezetre, hogy ő itt lelki abúzust, az hatalommal való visszaélést szenvedett el a gyülekezetben, holott az ő bántó és romboló magatartásától eddig szenvedő testvéreket kellett megvédenie a gyülekezet vezetőinek, megóvva a gyülekezet tisztaságát is. Tehát pont fordítva van. És akkor jön a közösségi média. Ugye a közösségi médiában le lehet írni bármit. Az mindent elbír. Megjelentek a vádak, amelynek jellemzően nem járnak utána az olvasók. És általában, amit ott elolvasnak, azt igaznak is tartják. Mert nincs meg bennük az igénye arra, hogy ennek utána járjanak. És nyilván általában nem a helyesen eljáró szokott a közösségi médiában randalírozni, hanem aki sértve érzi magát. Tehát az szokta publikálni a saját nézeteit egész vadul. Ebből is belátható, hogy nem elegendő egy oldalon foglalkozni az én képzavar okozta problémákkal. Nem biztos, hogy aki magát áldozatnak állítja be, nem éppen ő a bántalmazó, akitől a közösséget, gyülekezetet vagy a családot védeni kell. Családba is lehet, ugye, ilyen bántalmazó személy, anyós, após, testvér, mit nem tudom. Tehát nagybácsi, nagynéni, bármilyen relációban, akitől egyszer meg kell védeni a családot, mert ha beengeded a családot közelébe, akkor széjjel veri a családodat. És muszáj. És persze, ha te meghúzod a határaidat, akkor általában ezek az emberek a legsértettebbek. Mintha ők teljesen ártatlanok lennének. De munkahelyen is, főnök beosztott viszonyban is sajnos ez megjelenik. Ez a fajta beteg viszonyulás. Tehát védeni kell, amit a vezetők istenelőtti felelőssége és a családnak a vezetője, az apa vagy a férj kell, hogy megvédje a családját az ilyen típusú randalírozástól, gyülekezetben pedig a gyülekezet előjárói, a vezetői felelőssége, hogy ezt megtegyék. De a fegyelmezés ugyanakkor esélyt is ad a személynek a belátásra, a megtérésre, hogy a halálba vezető útról és a pusztulásba vezető útról az élet útjára térjen. Mert nincs harmadik út. Nincs köztes út. Van a halál meg az élet útja. Az átok meg az áldás útja. Az intés az áldás meg az élet útjára próbálja segíteni az eltévedtet. És hát ugye itt a felolvasott szakaszban a rágalmazást, nagyon furcsa ez, egyébként még a haszonlesés bűne is, meg a rágalmazás, mind a kettő furcsa. Most a rágalmazással foglalkozok, a haszonlesés is megérne egy misét, hogy ez miért egyenlő a paráznossággal, meg a bálványimádással. A haszonlesés ugye mindig a pénznek, meg a másik kihasználásának az eszköze, tehát nem önzetlenül próbálok tenni valamit, hanem mindig valami dörzsöltség van mögötte, nem tiszta szellemből van. De a rágalmazás azt mondja, hogy intrikus, rágalmazó, rossz májú, gonosz nyelvű ember, szó szerint mormogó, sutyorgó, susmorgó ember. Miért olyan súlyos vétek a Biblia szerint, tehát a rágalmazás olyan súlyos, mint a paráznosság vagy a bálványimádás, ebbe a kategóriába helyez az 1 Korintus 5:11-ben az ige. Azért ilyen súlyos a Biblia tanítása szerint, mert ahol megjelenik és meg van tűrve, ott lerombolja a testvérek közötti bizalmat. Majd ezt követően megoldja a szeretetet, így általa az ördög elpusztítja a közösséget. Elpusztíthat egy házi csoportot, és végül elpusztíthat egy egész gyülekezetet. Hogy mennyire így van, majd mindjárt látni fogjátok, mert azt mondja a Biblia, hogy inteni kell őket, hogy felölcsüljenek az ördög csapdájából, aki foglyul ejtette őket, hogy akaratát teljesítsék. Tehát ezt Pál apostol gyülekezeti közösségbe vonatkozóan tanítja Timóteusnak, hogy igenis a gyülekezetben lehetnek olyanok, akik az ördög fogságába estek valamilyen oknál fogva, és az ördög akaratát teljesítik, nem a Szentlélekét. Romboló módon. Ezért nem szabad engedni. Egy másik kép is elém jött a Szentírásból, Jézus tanítása szintén a Máté evangéliumban 13. fejezetében és a Márk 4-ben, ez a magvető példázata. Ugye a magvető a magot veti. A mag pedig Isten igéje. Tehát a magvetés, a Biblia tanítása szerint a szó, beszéd. A másik példázatban azt mondja az írás, hogy a gazda elveti a jó magot a megművelt földbe. Jön az ellenség éjszaka, sutymorogva a titokban, és mit csinál? Beleveti a rossz magot, a konkolyt. Na most, aki mezőgazdasággal foglalkozik, és tudja azt, hogy ha egy nemes növény mellé a gaz ott marad, akkor milyenné válik a nemes növény? Hát valami... Gyomos lesz, és tud növekedni? Tud jó termés hozni? Satnya lesz! És gondoljatok bele, az ilyen emberek megfertőzik a gyülekezetet a rossz beszédekkel, aztán várolják a gyülekezetet, hogy nem működik a Szentlélek benne. Televetették rossz maggal, és az emberek tele van a bizalmatlansággal, szeretetlenséggel, gyanakodnak, már gyanakodva néznek a másikra, gyanakodnak a lelkipásztorra, és így hallgatják az ígéretést. Ott van bennük a rossz mag. És nincs igazi termés, és nincs igazi aratás. Ez a Biblia tanítása. A rossz vetés, a rossz magvetése is ki kell az emberek szívében, a föld pedig, a Biblia tanítása szerint az emberek szíve az élete. Ezért nem mindegy, milyen beszédeket fogadunk be. hogy ilyen mai modern emberek vagyunk, akik semmit nem vizsgálunk meg, hanem mindent elhiszünk és elfogadunk, amit mondanak, a legképtelenebb baromságokat is, mert tudjátok, ez a hír kategória, ez már... Tehát én is többször szembesültem ezzel, hogy volt, aki ott volt, vagy akivel történt, és meg a médián megjelen dolog, köszönő viszonyban se volt, teljesen más oldalra mutatták be. Igazán a médián bemutatott hír egy teljesen más valóságot közvetített, mint az igazság volt, ami történt. Több esetben láttam ezt megtörténni. Az elmúlt időszakban is. És hát bizony nem kis fájdalmat, meg szenvedést, meg szerintem élet rövidülés is okozott embereknek az ilyen típusú gonoszság, ami megjelent. Hogyan lehet megszüntetni, hogy a rossz vetemény felnőjön egy jó földben? Nagyon igazatok van, de Jézus ettől óv bennünket. Azért, mert kitéper a jó magot is, mert vannak szituációk, amikor ez nem nyilvánvaló. Ez csak olyan zsivány, olyan huncut. Nem tud igazán megfogni, csak érzed, hogy valami nem stimmel, de olyan ördögi, csak ugyan. Te nem mondta, hogy rossz, csak biztos? Szerinted igazat mond? Biztos, hogy hiteles az az ember? Csak ennyi, nem mondta, hogy nem az. Csak ugyan ördögi módon. Tehát nagyon nehéz bizonyos fázisokban még ezt tetten érni. És erre Jézus óv is bennünket, hogy nehogy elkezdjük itt egymást gyomlálni, meg ekézni. Várjuk meg, míg nyilvánvaló lesz, míg fel nem nő. Végül majd Isten fogja megítélni, mert ő pontosan tudja. De mit kell megszüntetni? A vetést. Tehát a rossz vetést kell megszüntetni. Azaz a rágalmazást, a vádaskodást. Azt kell megfogni. A beszéd vétkeibe kell megállt parancsolni, mert az nyilvánvaló. Hogy legyen befejezve végre a sok megmunkálás, kapálás, földművelés, jó magvetés mellett az éjszaka, a sötétben, a titokban, tehát ez is már önmagában tudod, amikor valaki összehívja, Józsi, hallottál Szincsák Tamásról? Ah, te tudnád, hogy milyen áldott testvér? Tudod, értitek? Tehát ott sincs Szincsák Tamás testvér, meg nem is mondtam semmi konkrétat, csak olyan óvatosan megfertőztem József barátomat, és bement a rossz maga lelkébe a szívbe, bibliai tanítás egyébként vissza fog térni rá, és már elkezdi másképp látni a másik embert. Úgy, ahogy én akarom láttatni vele, és rajtam keresztül, ne adj Isten, csak magamra alkalmazom, hogy nehogy megsértsek senkit, az ördög. Tehát igenis, vannak, akik beesnek az ördög csapdájába, aki foggyulejtette őket, hogy akaratát teljesítsék, jellemzően ezek, mondom, énképzavarok, lelki sérelmek, meg nem bocsátások, gőg, büszkeség, magától felfúvalkodottság, saját magát többre teszi valaki, mint ami valóságban az Isten helyezte, és a közösség elismerte. Nézzétek meg a példabeszédek 26-20-tól az igét, mert ez egy nagyon tiszta kép. Tömény, tiszta és világos. Ha elfogy a fa, kialszik a tűz. Ugye nincs vetés, akkor nem fog felnőni a rossz mag sem. Ha nincs rágalmazó, megszűnik a viszály. A békétlenség, a zavarodottság közösségben, egy házi csoportban, egy családban, egy gyülekezetben, az a zaklatottság, amit okoz ez a típusú bűn. A szén parázslik, a fa lángol, a viszálykodó ember pedig perpatvart szít. A rágalmazó szavai, mint a jó falatok, behatolnak a test belsejébe. Csak a javadat akarom. De azt az egészet. Az ezüstmász bevonja az arany edényt, a simaj, aki pedig a gonosz szívet. Beszédével átszáz a szándékát a gyűlölködő, míg magában alattomosságot gondol. Ha kedvesen szól, ne higgy neki, mert hét utálatosság van a szívében. El lehet takarni a gyűlöletet a csalással, de lelepleződik a gonoszság a gyülekezetben. Aki vermetás, beleesik. Aki követ dob, el arra visszaesik a kő. A hazug nyelvű gyűlöli azt, akit eltiport, és a sima szájú bukást idéz elő. Egyértelmű, igaz? Elég világos beszéd. És nem így van. És mégis hajlamosak vagyunk bizonyos dolgokat, ilyen elnézőek lenni. Holott pusztítóak. legfertőzőbb ragályok az emberiség életében. Miért? Mert egy paráznaság, ha valaki házasságtörő, parázna, báványimádó, az olyan nyilvánvaló. Az olyan látványos. De az ilyen csak ugyan típusú ördögi munkák, ezek olyan alattomosak. És ezért sajnos hajlamosak vagyunk azzal, hogy hát nem olyan, hát vannak ennél rosszabb dolgok is. Holott az egyik leggonoszabb dolog, ami történhet. Nézzétek meg a vetés kérdésében, mint Jézus tanít. Felelősek vagyunk elsősorban, mint vezetők a gyülekezetben, azért a gyülekezet tisztasága és egészsége felmaradjon, vagy helyreálljon, de nem csak mi vagyunk ezért felelősek, hanem mindannyian, akik testvérek vagyunk. Így van? Mindannyiunknak megvan a felelőssége. Nézzétek meg, mit mond Mózes könyvében a 3. könyv, 5. rész 1. versében Isten drága igéje. Olvassuk együtt. Ha azzal vétkezik valaki, hogy átkozódást hallott, és bár tanúja volt, akár látta, akár megtudta a dolgot, de nem jelenti, bűn részessé válik. Beszédről van szó. Tanúja volt valaki annak, hogy átkozott, gyalázott valaki valakit, és nem jelenti, vagy megtudta, hogy azt csinálta, és nem jelenti, részese a bűnnek. Így gondolkodik Isten igéje, és az a baj, hogy aztán rá is terhelődik ez. És elveszi a szabadságát. Tehát gondolja, hogy behozza valaki ebbe a másikat, megfertőzi, és brutál módon leterhel a lelkét. Csak nem tudja, hogy nem találja a fonalat, érted? És az a baj, hogy amikor belemégy ebbe, akkor korábbi tiszta szellemi látásod eltompul, nem tud Isten dicsőíteni, elalszol a prédikáció alatt, ellanyul az ima életed, nem tudsz kezdeni semmit a szellemnek munkájával, vakon vagy, és leválaszt téged a szellem munkájáról. Mert belementél egy olyan hamisságba, ami eltompít téged. Ködbe, egy ködöt hoz a szellemedre, az életedre. És akkor ezzel a ködből fakadóan azt mondod, hogy hát, dicsőítés, hát igen, holott kívül vagy azon, ami mások meg benne vannak. És nem is érted, amikor Szilárd föláll, vagy Béla, hogy betölt a Szentlélek. Betölt Isten szellem, amikor dicsérjük az Urat. Kérdeztem Szilárdtól, jó volt a mai alkalom, azt mondja. Mondom, azt mondanád igaz, hogy mindig jó. És azt mondja, hogy hallottam a válaszát. Mindig jó. Miért? Mert éhes szomja szívejünk. Mert az Urat keressük. Nem embereket akarunk hallgatni, hanem az Urat akarjuk hallani. Ő hozzájövünk, őt imádjuk, őt tiszteljük. Mert ő szeret bennünket a legjobban. Halleluja. Dicsőség ezért neki. Hát így még lehet 3 alkalom is lesz ebből, de nem baj. Az intés biblikus célja tehát kettős. Az egyik a gyülekezet egészségének, tisztaságának óvása, másrészt pedig az eltévedt lélek haláltól, kárhozattól való megmentése. Mert itt ez nem vicc. Tehát mondom, nincs köztes állapot, értsétek meg. Nem lehetséges, hogy aki bűnben él, az üdvözüljön. Azt mondja a Biblia, aki szereti és cselekszi a hazugságot, elkárhozik. Ez azt jelenti, hogy nem tér meg belőle, hanem ragaszkodik az önigazságához, a bűneihez. És az egész világ mindenki bolond, meg nem normális, meg mindenki őt bántja. Azért akkor kicsit már, ha ő magában ilyen felmerül valakibe, némi kérdője legyen már benne, hogy nem biztos, hogy ez így van. Nézzétek meg a felelősségét annak a személynek, aki felé ez a szolgálat megnyilvánul, tehát az intés mentés szolgálata. Itt is a példabeszédek könyvét hívjuk segítségül, a 29. fejezet első 2 versét. Figyeljetek, kettős igazság van benne, ami összekapcsolódik. Egyik, olvassuk együtt. Aki a fenyítés ellenére nyakas marad, hirtelen gyógyíthatatlanul összetörik. Ha az igazak jutnak hatalomra, örül a nép. De ha a bűnösök uralkodnak, nyög a nép. Így van? Társadalmi szinten is így van, gyülekezeti szinten, családi szinten, vállalkozás szintjén, munkahelyi szinten, és ország szinten, vagy kontinentális szinten is. Ez az ige igaz, ez így van. De milyen érdekes dolog, azt mondja, hogy akit megintenek, megfenyítenek, de büszke gőgös marad, tehát a nyakas nem hajtja meg a fejét még az Istennek se. Nagyon komoly ítélet vár rá. Tehát Tudjátok, az Isten munkájának a bűnnel szemben fokozatai vannak. Az első fokozat, amikor megszólal a lelkiismereted. A második fokozat, amikor Isten igéje ezt megfelelősíti. Kapsz egy igét, vagy igéket. És ha ezekre hallgatsz, akkor vagy fedhetetlen. Mert nem másnak kell felhívni a figyelmet, hanem a Szentlélek és az ige megintett, megfedett, és megtértél. Nem? A befedhetetlenség nem bűntelenséget jelent, hanem hogy kész vagy a Szentléleknek engedni és megtérni, észrevenni. A harmadik fázis, amikor már küld valakit Isten hozzád, és megint. A negyedik fázis, amikor a bűnnek elkezd, nem hallgattál az intésre, ugye ennek van három fázis, a fokozata, ezt most nem részletezzem, mert fogom, és aztán pedig jön a bűnnek a átka. Tehát a következménye, majd az átka jön az életedre. És ezt mondja itt az írás, hogy gyógyíthatatlanul összetörik. Mert a szív összetörik, ki segíthet rajta. Tehát egyszerűen azt kockáztatja valaki, hogy le fogja élni az életét, és egy nyomorult élete lesz, és végül még az üdvösségét is elveszíti, mert nem volt hajlandó megtérni az önigazsága miatt. Az önigazsága miatt. Tehát legutolsó fázis a bűnnek a bűn átka, amikor ránezedik valakire, és az egy pusztulás. Azért szokott az lenni, hogy néha már azt látod, hogy emberek élete így látványosan tönkre megy. Tehát mi történt ezzel? Hát megnéznénk a folyamatot, lenne annak különböző lépcsőfokai. No, elfogadja a gyülekezeti fegyelmet, akkor rátérve erre az igazságra, összefoglalom ennek a lényegét, ez a hosszú mondat, mindazt, amit mondani fogok, tömören összefoglalja. Az Istentől rendelt tekintély tisztelete, annak elfogadása, zárója lelkipásztor, avatottak vezetők, zárója bezárva, és a gyülekezet egységének, ugyanakkor szentségének munkálása, őrzése. Egyben az eltévedt lélek megtérése segítése is mindenképpen célja és feladata a gyülekezeti fegyelmezésnek, amelyet intés mentés szolgálatának hívunk. Biztosan emlékeztek arra, hogy a Bibliában melyik a legegyértelműbb rész, ahol erről tanít bennünket az igénk, a Bibliánk. Emlékeztek rá? Na melyik az? Hát az is, de ugye amikor a gyülekezeti fegyelmezésre tanít. Tehát ugye Máté 18-ban, hogy menjen négy szem közt, vegyél magad egy tanút, vidd a gyülekezet elé. És utána az zárja az, hogy oldás és kötés igéje. Ugye ez a legjellemzőbb tanítás, amire felépíthető, de mondom, Pál tanítása is nagyon ebben, ezt viszi tovább, és ez tükröződik konkrét gyülekezeti ügyekben a tanítás, aztán Pál, ennek az alkalmazásáról. Tehát Jézusnak a tanítása teljesen világos, csak az a baj, hogy nem mindegy, hogyan alkalmazzuk. Van, aki túl keményen alkalmazza, túl korán is már mindenkit szekál. Van, aki a kegyelem gondolkodásra hivatkozva, hát ne bántsuk meg, drágát, hát majd lesz vele valami. Hát, hadd szenvedjünk még egy kicsit, én néha hajlamos vagyok erre egyébként, de hosszan tűr az ember. Hát majd csak tesz vele valamit az Úr. Csak az a baj, hogy a Biblia nem azt mondja, hogy az Úr tegyen vele valamit először, ha már látod, akkor neked kell tenned valamit. Az Úr nem fog csinálni addig semmit a gyülekezetben, ha mi elfogadunk bűnöket. Az Úr akkor azt mondja, rendben van. Ha ti ezt jónak látjátok, nézzétek meg én is a könyve 7 gyülekezetét, és látni fogjátok, hogy az Úr meg fog engedni. Mert azt mondja, hogy a te felelősséged. Nem a Szentlélek felelőssége azon a ponton már, amikor látható valami. Hanem igenis a te felelősséged. És nem lehet amögé bújni, hát mondja más. De te láttad. Szereted az Urat? Szereted a másikat? Hát akkor köteles vagy. Felelősséged van. Tehát a másik néz, vagy pedig egyes elemeit kiemelnek, aztán hát beszéltem, aztán úgy van. Hát nem történt semmi, ne bolygassuk. Nem megy végig a folyamaton. Célszerű úrunk szavát teljes mértében és egészében megszívlelni, olvassuk is el, Máté 18:15-től. A vétkezik atyád fia, menj el, hozzá is intsd meg, négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted atyád fiát. Ha pedig nem hallgat rád, hát akkor adjad. Nem. Védj magad mellé még egy vagy két embert, hogy két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vallomást, ne küldjed őket, hanem magad mellé vedd. Vagy küld a lelki pásztort. Nem, magad mellé vedd, azt mondja a Biblia. Te. Hát meg is bolondul a lelki pásztor minden esetben, neki kéne szaladgálni, értitek? Tehát ez irreális. Ez nem biblikus. Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek, ha pedig a gyülekezete sem hallgat, tekints olyannak, mint a pogányt, vagy a vámszedőt, és amit bizony mondom néktek, amit megkötök a földön, kötve lesz a mennyben is, amit pedig feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben is. Elég komoly szellemi tekintét helyez el a gyülekezet közösségébe az Isten. Nyilvánvalóan ennek kezdeményezője a menny, nem pedig a föld. Tehát, hogy Houston, itt a föld. Tehát, tehát így van, hogy Úr Jézus, itt a föld, mi a helyzet ezzel kapcsolatosan? Te hogy látod? És ennek a leképeződése az oldáskötésben megjelenő döntések a gyülekezetben. Azt mondja az írás, ha vétkezik, akkor menj el. Mit is jelent a vétek kifejezés? Cél eltévesztését, vagy annak szem elől vesztését, elhibázását, ami miatt ami miatt az adott személy nem részesül a győzteseknek járó jutalomban. A vétek, tehát az az állapot, ami a cél eltévesztését jelenti, aminek ha ezen az úton megy tovább a személy, nem részesül a győzteseknek járó megjutalmazásban. Jelenti azt is, hogy megfeledkezik valamiről, elmulaszt valamit, vagy hibázik, vétkezik, azaz bűnt követ el. És hát ugye, úgy mondtam, aki a vétek állapotában van, letért a menny felé vezető útról, és nem a menny felé tart, hanem, hogy kedves barátom mondta, hogy úgy van ez, hogy egymás mellett megy a két sín, és 5 fokot tér el itt mégis, úgy tűnik, mintha párhuzamosan mennének, de ahogy haladunk előre, látszik, hogy ez másik élet. Nem egyfele jön velünk. Ezért mondom, az idő múlásával ez romlik, ez a helyzet. Nagyon nehéz egyébként kijönni belőle, aki évekig benne van egy bűnben. Mert annyi hazugság párosul hozzá, hogy a valóságot a hazugsággal párosítja, és nagyon nehéz kijönni abból, hogy belátni, hogy évekig hazugságban éltem. Emlékszem drága nagyapámra, mondtam el nektek ezt a példát, de nem mindenki volt akkor még itt, bizonyságot tettem neki, először káromkodva ott hagyott, így kezdtük a missziót, aztán már meghallgatott, kibírt a káromkodás nélkül, majd egyszer azt mondta nekem a kapuba, amikor kísért ki, nagyon érdekes volt. De mintha nem beszéltünk akkor előtte semmit. Csak rám nézett, azt mondta, fiam, nagyon nehéz. Nagyon nehéz. És megértettem, hogy azt mondja, hogy 70-80 évesen, vagy 70x évesen fiam, beismerni, hogy elrontottam az egész életemet, ezt nagyon nehéz beismerni. De beismerte. És a mennybe fogunk találkozni. Igaz, hogy nyomorúság közepette tört meg a nyakassága, de Isten kegyelmet adott neki, és ahogy elfogadta Jézust, egy szeretet töltötte be azt az embert. A kemény ember magához ölelt, imádkozni kezdett, hogy Úr Jézus, bocsáss meg nekem. Átjárta Isten szelleme azonnal, és aztán néhány nap múlva, utána 2 nap elvitte az Úr magához. De nagyon nehéz. Tehát, sokáig van valaki benne egy bűnben, nagyon nehéz belőle kijönni. Annyira nehéz elmondani, hogy x évet elpocsékoltam. Aztán mondja az írás, hogy menj el hozzá. Ugye ez megint egy nagyon fontos tanítása Jézusnak. Tehát nem ezt jelenti, hogy hivatali stílusban írok egy levelet, mint lelkipásztor, kedves X testvér, beidézlek a gyülekezeti vagy egyházi hivatalomba, találkozol a titkárnőmmel, ez a lehetőséged, megvárod, míg én beszélni tudok veled, aztán bebocsátás nélsz a rusztikus bútoraim közé, és megintelek. Lehet találkozni gyülekezeti közegbe is, természetesen, mert néha vannak olyan helyzetek, amikor jobb, semleges közegbe találkozni. Ez a felesleges feszültségeket lehet kerülni. Nem biztos, hogy akivel én beszélek, akkor a saját otthonomba hívom meg, olyan őszintén tud nyilatkozni, vagy az sem biztos, hogy én elmegyek valaki a saját otthonába, ott meg lehet beszélni bizonyos dolgokat. Tehát bölcs dolog néha nyugodt körülményeket, ebben is bölcsnek lenni. Tehát menj el hozzá, azaz keresd meg őt. A jó pásztor mit csinál? Ott hagyja a 99-et, és elmegy az egy elveszett után. Ki a jó pásztor? Jézus Krisztus. Jézus Krisztus. Tehát tudhatod, ha Szentlélek indít, hogy beszélj valakivel, akkor ott az Úr cselekszik. És ha betölt a szívedet szeretettel az ember felé, meg hittel, hogy Isten tud munkálkodni benne, az maga Jézus akarod elmenni. Ezért mondja Máté 18-12-ben, mit gondoltok, ha egy embernek 100 jó van, és eltéved közülük egy, nem hagyja ott a 99-et a hegyen, és nem megy el, a hegyekben, és nem megy el, hogy megkeresse az eltévedtet. Tehát, hogy megkeresi, fölkínálja, találkozzunk, beszéljünk, tudok-e segíteni. Ezt lehet írásba természetesen, de annak a szándékával, hogy a másik reagálhasson, hogy akar vele találkozni. Ami nem biztos. És ahhoz, hogy mélyebben megértsük a Máté 18-ban leírt négy szemköz, több szemköz gyülekezeti fegyelmezés meg oltáskötés kérdését, meg kell nézzétek az egész fejezetet. Meg kell nézzétek azt, és látnodok kell, hogy beszél Jézus ott a kisgyermekek példájáról. Olyanoknak lesznek, mint a kisgyermek. Oda hív egy kisgyermeket. Aztán beszél az elveszett bárányról ugyanebben a részben. Beszél a megbocsátás nagyságáról, Péter tanítja ebben. És beszél a gonosz szolgáról, akinek sokat engedett el az ura, ő meg a keveset sem tud elengedni a szolgatásának. Ebben a környezetben hangzik el Jézus tanítása, azaz egy szívbeli hozzáállás mutat meg, egy teljes képet próbál megmutatni, hogy milyen lelkület az, ami jellemezheti a Szentlélek által a gyülekezet közösségét, a testvériséget az egymás fejével a szolgálatban. A kisgyermekek példájával kapcsolatban ezt olvassuk, Máté 18.3-tól. Ezt mondta, bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermek, nem mentek be a mennyek országába. Majd a második verset mindjárt idézem, mert az lényeges. Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országába. Mit csinálta a kisgyermek? Jézus mondta, hogy gyere már ide. És a kisgyermek nem azt mondta, miért? Mit akarsz? Majd a kedvem lesz. Hanem a kisgyermek oda ment, Jézus átkarolta, és elmondja ezt a tanítást. Hogy olyanok nem lesznek, mint a kisgyermek. Azaz, ha nem nincs benned, akkor a készség, ha szólok. Hogy gyertek ide hozzám. Vagy tegyétek ezt meg. Akkor hogy vagyok én az uratok? Szerintem a mai egyháznak és a gyülekezet közösségében a testvérésének egyik legnagyobb kihívást az Isten félelem adja. Annyira, hogy is mondjam, ilyen soft az evangélium, hogy elhiszik az emberek, hogy bármit megtetnek büntetlenül. És hiányzik az Isten félelem. Tehát azért megmondom nektek őszintén, hogy én például az én lelkipásztorommal soha nem mertem úgy beszélni, mint hogy velem is megengedtem már néhány ember. De apámmal se. Tehát féltem az apámat. Jónak keze is volt. Értitek? De tiszteltem az apámat. És emlékszem rá, hogy egyszer engedtem meg magamnak, hogy durván oda mondtam már, és nagyobb siherdekölyök voltam, és azt mondtam, hogy lehet, és majd belepusztultam. Apám meg kiment, hogy ne hasítsak ettől a fejemet a fejszével. Mondjuk nem kellett volna fejszemmel. Mellém csapott volna, mint a villám. Láttam, apám nagyon rosszul esett neki. És akkor szólt hozzám az Úr, hogy tiszteletlen voltál az apádhoz. Szégyenletes dolog. És megvártam, még lecsilapszik a édesapám, oda mentem hozzá, bocsáss meg nekem. Tisztelte és szentelen voltam veled. Soha többé nem teszem. És soha többé nem is tettem. Ez jelent az Isten félelem. Nem az, hát bocs, uram. Halleluja, majd ledicsőítem. És folytatom. Az Isten félelem azt jelenti, hogy változol. Mert tiszteled az Istent. És nem akarod a fájdalmát növelni. Mert a Biblia azt mondja, hogy az Isten adott egy szülött fiát értünk, a szeretet fiát adta oda. Jézus, amikor szenvedett a kereszten, és az atya elfordult tőle, akkor a Biblia ószövetség képeiből tudok meríteni, Isten sírt a mennyben. Azt mondta, hogy rátok nézek, elveszett bűnösök, akik megöltétek a fiamat. és a fiamtól elfajtom a tekintetemet. Az atya átélte, hogy szíve megszakadt a mi vétkeink, mocskos bűnei miatt. A szeretet fiát adtad a bűneinket, hogy megmentsen bennünket. Ha ez a nagy kegyelem nem értékes valakinek, hogy alázatos legyen Isten színét, akkor mit kell még tenni az Istennek? Mit kell még tenni az Istennek? És hát a Máté 18-ban a bűn ellen való radikális küzdelemre is felhívja a figyelmet az Úr Jézus. A hegyi beszédben is elmondott gondolatok tükröződnek itt vissza. Jaj a világnak a botránkozások miatt a 18,7. versétől, mert szükséges, hogy botránkozások történjenek, de jaj annak az embernek, akik megbotránkoztat, a bűnre csábít. Ha a kezed vagy lábad botránkoztat meg téged, vágd le és dobd el magadtól, jobb neked a csonkán vagy sántán mégy be az életre, mint a két kézzel vagy két lábbal vetett el az örök tűzre. Ha pedig a szemed botránkoztat meg téged, vágd ki és dobd el magadtól, jobb neked a fél szemmel mégy be az életre, mint ha két szemmel vetett el a gyenna tüzére. Sokszor elmondjuk, ugye nem az öncsonkításról beszél itt Jézus, hanem a súlyáról. Tehát a vétek súlyáról. Hogy ez nem játék. Radikálisnak kell lenni a bűnnel szemben. Gyűlölni kell a bűnt, a Szentlélek által megadja az Úr. Néha van, hogy így imádkozom, Uram, ad, hogy úgy szeressem az igazságot, mint Te, és úgy gyűlöljem a bűnt, a gonoszságot, mint Te, és hozzá szoktam tenni, amennyire ezt elbírom hordozni. Mert mindig akkor visszacsatolok, hogy nem biztos, hogy képes lennék. Tehát ezért mértékét ad nekem, Uram. Ezért, hogy emlékszek valakire, fiatal keresztény, hogy tudom, ad, hogy láttass meg velem, mi lesz körül. És ott pár villanásra megmutatta neki a démonvilágot, meg minden, ami körülvesz, ami ott körülötte volt. Azt mondta, soha többet nem akarok ilyet, Uram. Nagy kegyelem, hogy nem látom. Mert ezért ez nem vicc. Tehát nagyon valóságos a szellemi világ, és igenis, Józsi, bocsáss meg, tehát az Isten áldókeze is rád lehet éve. Krisztus átszegzett áldókeze, de lehetnek a gonosz démonok is rácsorokoz az agyadra. És olyan marhasságokat gondolsz, hogy nem is érted, hogy honnan vannak ezek a... Ezek, mert megengedted, hogy közösséged legyen, és kapcsolódjál ezekhez a szellemekhez, és nem kísértett téged távol szőrem sátán. Nagy Sándor barátommal utaztunk együtt, és volt előtte egy elég nehéz dolog, és úgy aludtam, hogy imádkoztam. Azt mondja, hogy éjszaka arra ébredt, hogy felhorkanok, és űzöm az ördögöt álmomba. Dicsőség az Úrnak. Ez nem azért, mert én, hanem hogy azt mondja a Biblia, hogy álmában is ad eleget az igaznak. Tehát Isten szelleme álmodban is vezet még. Azért is, hogy miért imádkozzál, miért küzdjél. Ami titokban történik, az a szemben is a Szent Szellem betölt téged, és elkezdesz imádkozni. Felébredsz, elkezdesz a Szentlélekben dolgozni, ima témákathoz, gondolatokhoz benned, és még álmodban is arra ébredsz, hogy imádkozol. Műtöttek. Mondták, hogy toltak be meg ki ebbe a kómás állapotba, és én hirdettem Jézust. Prédikáltam nekik. Én semmi nem emlékeztem. Benyomták már azt a bodítót. És akkor én ilyen fél mámoros állapotban is az Úr Jézust hirdettem nekik. Mert a Isten szelleme természet feletti. Nem a fizikai és a lelki korlátok közé van szorítva. A legszorultabb helyzetben is. Eleven, friss, tiszta. A Szent Szellem tisztán gondolkodik. Nem engedi meg neked, ha ráfigyelsz, hogy elborítsa az indulat, a gonoszság, a félelem, vagy a hamisság az elmédet. Ha valóban Isten szellemére hagyatkozol, akkor ez kegyelemből elkezd működni az életünkben. Vágyom, hogy egyre inkább így történjen az én életemben is. Nem gondolom, hogy már elértem. Még az is óvatosan mondom, Pál apostol együtt, de törekszem. De még ez se úgy, mint Pál, hanem csak csendes alázattal a magam lehetőség korlátai között értelmezve. Igen. Tehát az intés a kárhozattól való megmentés munkája a gyülekezetben. Máté 18:11, mert az emberfi azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. És a Péter hallgatja Jézusnak a tanítását, Péter nagyon csípem. Tehát Péter nem sokat gondolkodik, ő beszél. Úgy nagyjából, ami úgy jön. És akkor itt is van ez az egész, végighallgatja Péter, de figyelt, értitek? Tehát nagyon figyelt. És Péter azt mondta, ezt meg tudom csinálni. Ezt is meg tudom csinálni. ezt is meg tudom. Na, ezt nem tudom megcsinálni. És akkor egy ideig, de ezt már nem tudom megcsinálni, akkor mondja ezt. A Máté 18-21 ki lesz vetítve. Akkor Péter odament hozzá, amit Jézushoz, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor vétkezhet ellenem az atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Ugye Péter úgy gondolta, nagyot mond, még 7-szer is? És azt gondolta Péternek, azt mondja Jézus, hogy Péter, te annyira nagy vagy. Minden túl teljesítesz. De nem ezt mondja neki Jézus. Jézus így válaszolt, nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer, 7-szer is. Mert ugye Káinért az ítélet, az átok, a gonoszság, az 7-szeres büntetés van. Az Isten kegyelme meg 70-szer, 7-szeres. Ugye ez a szám, a biblikai számmisztika, az Isten száma 7. A 70-szer, 7 pedig az Isten teljes kegyelmét mutatja be. Azt mondja, Péter, nagyobb kegyelmet kapsz, mint gondolnád. És ebből lesz bőségesen, amit tovább is tudsz adni. És Jézus maga adta a példát a megbocsátásra, az atya maga adta a példát a megbocsátásra, ahogy el is mondtuk, hogy szeretett fiát áldozta oda a bűneinkért, hogy ebből a kegyelemből a megbocsátás lelkülete fakadjon a mi szívünkben is. És akkor ez a nagy lelkűség jelnik meg a adó szolga életében is, aki egy országnyi vagyonnal tartozott az urának, és egyszerűen lehetetlen volt kifizetnie, elmegy, hogy hát mindent elviszik rabszolgának, gyerekeimet, minden, végem van. Nincs más lehetőségem, mint kegyelmet kapni, mert hát ugye milyen nagyszerű dolog ráébredni az adósság terhére. De nem elég. Megtérés nélkül ez még világszerinti szomorúság. Mert az Isten szerinti szomorúság megbántatlan megtérést ad az üdvösségre, ez pedig kározatba visz. Oda ment, látta a nagy terhet, és kérte a nagy kegyelmet, a nagy elengedést, és az Ura azt mondja, húzzátok ki, nulla, nincs adósságot. De jó, csináljunk egy kis pénzt. Na gyere csak ide! És a töredékével tartozik neki az embertársa, és börtönbe záratja. És akkor visszahívja az az Úr, aki nagy kegyet gyakorolt felé, és a Máté 18.34-ben olvasod, ekkor halagra lobbant Ura, és átadta őt a hóhérnak, amíg meg ne fizeti neki az egész tartozást. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok minden kezdő atya fiának, a megbocsátás üdvösség kérdése. Mert a megbocsátás abból fakad, hogy neked többet bocsátott meg az Isten. Nincs jogunk gyűlölködni és haragot tartani. Így van? Nincs jogunk. Az kározatos bűn. Az azt jelenti, hogy valamit nagyon elvétettünk. Vagy leértékeljük a kegyelmet, amit mi kaptunk. Vagy megúsztam, de jó, megúsztam. De meg gyere csak ide. És mielőtt elmennénk bárkit meginteni, semmiképpen ne tegyük, mi nem imádkoztunk érte. Legyen bennünk az az alázat, hogy szükségünk van arra, hogy Isten előttünk járjon. Hogy a Szent Szellem által belátást nyerjünk, lelkületet nyerjünk. Krisztus lelkülete átjárjon bennünket. Figyeljünk oda az időzítésre. Isten szelleme abba is vezet bennünket, hogy mikor van itt az ideje annak, hogy elmegy. Miért? Mert nem biztos, nem csak neked kell elkészülni, a másik személynek is el kell készülni. Van, hogy eltelnek idők, és pont elkészül, mire oda mégy hozzá. Tehát az imában a lelkület változása van szükség, az alázatunkat fejezzük Istenet, hogy nem tudom, hogy pontosan mi van, én látok valamit, de nem látok a mélyére ennek az esetnek, az ember másik szívének, ezért szükségem van arra, hogy Isten munkálkodjon, vezessen az időzítés tekintetében, és azt is kifejezem, amikor imádkozok a másik életéért, hogy hiszem, hogy Isten a szíveket képes megváltoztatni. De egyedül egy intés nem tudja megváltoztatni a másik ember szívét. Csak az élő Isten. Csak Isten szelleme. És általa megeledredett természet feletti ige. Mert az Isten beszéde a teremtő szó. és létre tud hozni olyan dolgokat a másik szellemében, szében, ami nem volt ott. Le tud rombolni hamisságokat, és fel tud építeni igazságot. Nagyon fontos az igének a közlése. Tehát a személyes beszélgetéssel ne az ítélettel menjünk, mint a tanúfilmben. Tehát kérem, ez az ítélet. Tehát ne azon gondolok, hogy nem most megmondom neki. Nem egy sehol. Sehova nem egy. Nagyon kérlek. Csak nagyobb bajt csinálsz. A vezetőtnek, a lelkipásztornak dupla bajt csinálsz. Na, itt téged is inteni kell. A végén. Jó, de ne félj ettől. De imádkozz azért, hogy Isten elkészítse. Amikor elmélyíts, legyél nyitott arra, hogy megismerd a valóságot, a másik élethelyzetét, a probléma, a vétek gyökerét. De attól, hogy van valaminek gyökere, nem mentesít a bűn felelősségétől. De ne haragudj. Tehát el lehet mondani, hogy nekem, mit tudom én, ilyen volt a apám vagy a nagyapám, ezért mindenkire mogorva leszek. Mert hát én így nőttem fel. Hát akkor minek tértél meg? Hát hol van a szent lélek gyümölcse? Hol az Isten változtató ereje? Hát nem mondd már, hogy neked olyannak kell lenni, mint apádnak vagy anyádnak. Már bocsánat, mert ugye ilyenkor ezt szokták mondani, hogy én így nőttem fel, én úgy nőttem fel, nekem nem voltak szüleim, meg stb. Oké, de most már van egy atyád. Hát figyelj rá, és idd a szavait, idd az ő jellemét. Változz, formálod, most már van atyád, aki hatásra legyen rád. 2 Timóteus 4:2, hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, fegyincs biztos, hogyan? Teljes türelemmel és tanítással. Teljes türelemmel és tanítással, tehát ez a lelkület, ugye? Meg az, hogy arra a helyzete nézve nem az én véleményemet mondom, hanem az igét. Tehát mit tanít a Biblia? Nem az én véleményem a lényeg erről, hanem mi van benne a Bibliában. Ehhez már meg kell ismerni a Bibliát, Isten szavát, hogy mit mond erre. És ne felejtjük el, az Úr Jézus a János 13-ban emlékeztek a lábmosás példázatára, a tanítványoknak nem a fejét mosta meg, hanem a lábát. És én a mester ezt tettem, ti is ítéljetek egymással, mert szükségetek lesz arra, hogy egymás lábát megmossátok. Én hadd mondjam nektek, hogy például nekem szerdán olyan élményem volt, hogy megmosták volna az én lábamat. Tehát a rám rakott terheket, ből megmosott az Úr, a ti bizonyságaitokon keresztül, a dicséreteken keresztül. Én ezt így éltem meg. Én egy elég terhelt állapotban jöttem akkor a szerdai alkalommal ide a gyülekezetbe, de tudtam, hogy legjobb helyre jövök. Nem, hol mennék a terhetők, nem, elmenekülni kell oda. És engem megmosott az Úr. Tényleg úgy, mint Péter, ne csak a lábamat, Uram, hanem a fejemet, meg az egész testemet, ugye, megint Péter. Péter, nyugi, a lábadat, miért? Mert világban élünk, hatások érnek bennünket, deformálódhatunk, és igenis égető szükségünk van arra, hogy igazítson bennünket az Úr helyre. Hogy kiigazítson, helyre pofozzon bennünket. Hogy kitiszoljanak a gondolataink. Ezért a szellemi ember keresi a közösség lehetőségét, és nem felesleges időtöltésnek tekinti, hanem keresi az Úrral való közösséget és a testvéri közösséget. Nem kifele megy bele, hanem mélyen beleveti magát lehetőségei szerint nyilván, de azt is végig kell gondolni, hogy lehetőségeink miből adódnak. Hát mi az, ami mi döntéseink miatt van úgy, vagy tényleg az élethelyzet, életkörülmény adott korlátaiban vezet bennünket az Úr, és akkor abban meg is fog áldani. És hogy tartsuk be ugye a gyülekezetben a folyamatot, az utat, azaz négy szem közt, ez azt jelenti, hát nagyon egyszerű, nem azt jelenti, hogy Ápi van bajom, Józsi, képzeld, Ápi van bajom van, hanem a négy szem, az már hat lenne, tehát ugye már van 6 szem, ugye senki nem félszemű, tehát így 6 szemről beszélünk, már 6 szem közt van, mert a 4 szem közt az 2 embert jelent, azt, akivel bajom van, meg engem. És kész, ez nagyon egyszerű ezt. Nem olyan bonyolult ez. Számold meg a szemeket, és akkor érted, mit tanít Jézus. Természetesen lehet olyan helyzet, hogy valakit, egy érettebb vezetőt megkérdezel egy szituáció kapcsolatosan. Nem a nevet mondod el, csak a szituációt mondod, hogy mibe kerültél. Mit tanácsol? Nem kell nevet mondani, akkor sem. Ez tanácskérés. Tehát erre szükség lehet, és helyén van. A gyülekezetvezetőségében csak akkor kell beszélni egy ilyen lelkigonozói helyzetről, vagy bűnhelyzetről, amikor már több szemközti intés is megtörtént. Ha nem vezetett eredmény, és a tanúk elmondják, hogy mi történt az adott személy életében, akkor van dolga a vezetőségnek, az avatottaknak és az avatottak kötelessége kivizsgálni a tanúkat, meghallgatni, és ha igazolódik a vétek, és tényleg úgy van, a személy megtérni azonban nem akar, vagy már többször intették, és nem látszik a megtérés gyümölcs az életében, tehát mondhat bármit, de egyszer azt látszik, hogy hiába mondott át, még mindig B van, akkor nem marad más hátra, mint hogy mondd meg a gyülekezetnek. Ez a bibliai tanítás. Tehát mondd meg a gyülekezetnek, nem azt jelenti, hogy szavazza meg a gyülekezet. Ez nagyon fontos. Néhány helyen ezt elvétik. Tehát azt mondja, hát a testvér ellopta a másikét, és nem adja vissza. Szavazzuk meg, testvérek, hogy lopott-e. Az én családomból van, én szeretem, ne bántsuk szegényt, azt megszavazzuk, hogy a lopás rendben van. Hát ez nem erről szól. A vezetők felelőssége, hogy megmondják a gyülekezetnek, hogy a Biblia ezt tanítja, tényszerűen közlik a véteknek a jellegét, a szaftos részleteket, nem a lejáratás szándékával teszik ezt meg, de hogy egyértelmű legyen a gyülekezetben miről van szó, és közlik a gyülekezet, hogy a Biblia tanítása szerint nem tehetünk mást, mint felfüggesztés vagy kizárás. És akkor megvannak a feltételek a helyreállásra. És mert ugye minden esetben egy egészséges gyülekezetben az intés az mentés is, tehát aki megtérni szándékozik, annál beszélhetünk a felfüggesztésről. Azaz maradhat a gyülekezet közösségében, csak bizonyos dolgokban nem részesülhet. Erre majd a következő alkalommal vissza fogunk térni, mert tanít erről a Biblia nagyon egyértelműen. De felkínáljuk a lelkigondozói segítséget. Tehát ez a testvér vállalja, hogy x ideig segít neked, ha helyre akarsz állni. Ezzel lehet élni, meg nem élni. Ha él vele, akkor esély van arra, hogy lehet életváltozás. Ki segítik az egészséges, érett személyek a hazugság csapdájából, hogy felhocsúgyjon az ördög csapdájából, és ha ez megvan, akkor tud megtérni. Mert tudjátok, az nem megtérés, hogy hogy szúrhattam el. Jaj, lebuktam. Jaj, az még mindig én. Nem az, hogy annyira fáj, hogy kárt okoztam neked, hogy kaput nyitottam az ördögnek, és én kritizáltam ezt a közösséget, és pont én voltam az, aki terheltem, nehezékként lógtam rajta, rossz magokat vetettem. Az én bűnöm, az én nagy bűnöm. Ments meg, Uram, a kározattól. Van egy film is, a Ments meg, Uram, ez a címe a filmnek, amikor egy apáca segít egy gyilkosnak a hazugságból a bűnismeretre jutni, és a megtérésre jutni. Nézzétek meg a filmet, és érteni fogjátok, amiről beszélek. Részletesebben már nem szeretném ezt taglalni. Mert amit a Biblia bűnnek ítél, azt mi nem másíthatjuk meg, nincs rá jogunk, mert a gyülekezet a Krisztus teste. A Krisztus teste, melynek Krisztus a feje. Amen.